A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A nap vendége ma a Trend FM-en ifjabb Csikán Attila, az Alteo NRT igazgatóságának elnöke, vezérigazgatója. Tényleg számos kérdés és téma van, aminek a részleteiben el tudnánk mélyedni. Befektetőként azért végigkövettem az Alteónak a tőzsdei pályafutását, és számomra például egy nagyon jelentős mérföldkő akvizíciós szempontból 2015-ben a Synergy. Viszont az is mélyen az emlékeimben maradt, hogy nagyon transzparensen tudta teljesíteni azokat a stratégiai célokat a társaság, amiket kitűzött, sőt nyugodtan mondhatom azt, hogy túl teljesíteni. És itt kanyarodnék rá a következő kérdésre, hogy volt nektek egy 2022-ben megfogalmazott stratégiátok, amit tulajdonképpen az idei évben, valamikor az év elején emlékeim szerint január során frissítettetek. Egészen megdöbbentő számokat, célokat tűztetek ki 2030 kapcsán, ami én azt gondolom egyfajta víziónak is tekinthető, de minek kell teljesülnie ahhoz, hogy továbbra is ezek a célok, ezek megvalósuljanak?
Köszönöm a kérdést is, és a Synergy-vel való összevetést is, mert van talán két fontos üzenet, amit a válasz előtt még elhelyeznék. A Synergy-vel való egyesülés, ami az akvizíciót követte, és a szinergiáknak a felépítése, az azt jelentette, hogy a tranzakció után 3 évvel az Alteónak az EBITDA-ja az majdnem a kétszerese volt annak, mintha csak simán összeadtam volna a Synergy és az Alteó EBITDA-t. Tehát miközben egyébként az alkalmazottak létszáma, vagy az árbevétel nem volt azért a kétszerese, tehát egyszerűen egy jobb vállalatot kaptunk, hatékonyabb vállalatot kaptunk a kettővel. És ezek a szinergiák nagyon-nagyon fontosak, és az Alteó akkori vállalat méretében, amikor a 6 milliárdból eljutottunk a 30 milliárdig árbevétel tekintetében, az ugyanígy ilyen robbanásszerű növekedés volt, mint amiről most beszélgetünk. És sok-sok évig tartó, nagyon kitartó munka, 2013-ban kezdtünk el ugye tárgyalni, 15-ben jelentettük meg, és hát a 17-es, 18-as év volt az, amikor először már látszottak az eredmények. Tehát ez egy 5 éves munka. Így aztán nem véletlen, hogy a stratégiánkat most is 2030-ig tervezzük megvalósítani, már dolgozunk nagyon nagy erőkkel rajta, és azért is jelentettük be, mert maga a koncepció már kikristályosodott. És ami pluszként jön, az tulajdonképpen, és akkor itt utalok vissza, hogy miért is mondtam el a Synergy sztorinak az alapjait, az két dolog. Egyrészt az, hogy egyik fő tulajdonosunk ugye a MOL, és a MOL-lal elképesztő mennyiségű szinergia van, nagyon-nagyon sok mindenben tudunk a MOL-nak segíteni, ugye az ő bázis iparágától kiterjeszkedni a megújuló energiák irányába, vagy akár ugye az innováció, az innovatív energiák irányába. A MOL-nak is van egy fenntarthatósági stratégiája, és a MOL is bejelentette azt, hogy milyen elszánásai vannak ebben a tekintetben, és ezek régiós elszánások. Tehát magában a MOL-ban és a MOL terjeszkedési terveiben is lehet nagyon komoly szerepe az Alteónak, és hogy szokták mondani, ugye angolul ez a triggering event, ha úgy tetszik, mert maga az Alteó, ugye mondtam, hogy két dolog van, ez egyik ez, a másik pedig az, hogy maga az Alteó is eljutott a fejlődésében arra a szintre, amikor már érdemes gondolkodni azon, hogy tovább lép és egy nagyságrendi ugrást hajt végre. És hát azért itt megemlítem azt is, hogy ez ugye nem csak a MOL-nak a támogatását élvezi természetesen, hanem úgy általában a tulajdonosokét, és olyan szinergiák vannak, amik nem csak a MOL-lal, hanem egyéb más nagy tulajdonosokkal is tudnak működni. De gyakorlatilag ez egy nagyon szerencsés, egy nagyon jó időzítése van a dolgoknak, mert igen, az Alteó eljutott oda, hogy érdemes lenne nemzetközi vizekre elveznie, a tudását, a tapasztalatát hasznosítani, de valljuk be őszintén, hogy azért a külföldi terjeszkedés az mindig egy kockázatos és egy kétélű fegyver, ahogy szokták mondani. Na most ebben azért tudunk segíteni egymásnak, hogy ez működjön. Illetőleg ugye azok az értékek, amiknek a mentén mi működünk, a különböző országokban, különböző fázisban vannak ma még az érvényesülésnek. Tehát ugye nyilván, ahogy a régi vicc mondja, hogy ott lehet-e cipőt eladni, ahol mindenkinek van már cipője, vagy ott érdemes cipőt árulni, ahol még senki nem hord cipőt, ugye? Mind a kettő lehet egy jó stratégia, de mi olyan helyekre is be akarunk menni, ahol még majdnem senki nem hord cipőt, és ugye ez majd idő kell, amíg ez ki tud teljesedni. Úgyhogy összefoglalva azt tudom mondani, hogy az Alteó stratégiáját és az alapstratégiáját és a kompetenciáinkat szeretnénk továbbra is fejleszteni, csinálni, erre szeretnénk építeni. Ez elhozott egy lehetőséget, és ezt a lehetőséget tovább tudja támogatni a tulajdonosi kör és a tulajdonosváltásra belépő tulajdonosi kör, és ami ezért itt még nagyon-nagyon fontos, az pedig az, hogy ez az nem csak csak ott idézőjelbe téve persze az energetikában és az alapüzleteinkben érdekes, hanem a tőkepiacon is. Mert nyilván egy ilyen nagyságrendű növekedés, egy ilyen nagyságrendű méret, ugrás, azt magával vonja, magával kell, hogy vonja ugye a tőkepiaci bővülésünket is.
Maradjunk akkor ennél, hogy milyen szerepe lesz a tőkepiacoknak az Alteo jövőjében. Ugye arról már beszéltünk, hogy nagyon színes volt az eddigi múlt is, számos tranzakciót végrehajtottatok, és amilyen méretben közkészhányaddal bejött az Alteo a tőzsdére, ahhoz képest azért likviditásban, a részvények forgalmában is jelentősen sikerült előreugrani. Hát a méretről már nem is beszélek, itt ugye egy 100 milliárd forint feletti piaci kapitalizációról van most már szó. Viszont amikor az ember az elemzői anyagokat olvassa, abban az is egyértelmű, hogy egy további jelentős, akár hitelfelvételi potenciál is van az Alteo mostani működésében is. Egy további érdemi növekedés az úgy is végrehajtható, hogy nem kell komolyabb tőkebevonást végrehajtani, viszont a stratégiátok az ezen túlmutat, ott egyértelmű az, hogy ahhoz a növekedéshez, azokhoz a célszámokhoz, amiket itt a következő években szeretnétek megvalósítani, akár a nemzetközi jelenlét, a terjeszkedés, amire már utaltál, és ezt próbáljuk majd akkor kicsit konkrétabban kibontani az egyes üzletágokban. Ehhez mindenképpen ambíciózus tőkepiaci tervekre is szükség van, úgyhogy először erre kérdeznék rá, hogyan tervezitek ezt megvalósítani, és talán a befektetőkben is felmerülhet, hogy mekkora szerepet játszhat ebben a meglévő tulajdonosoknak a jelentős tőkereje, gondolok itt például a MOL-ra.
Igen, hogy adja két választ, egy policy szintű általános elvi választ, meg egy nagyon konkrét választ is. Ugye mindig egy ilyen iterációs módon növekedtünk a pénzügyeinket értve, tehát nyilvánosságra hoztuk, és megvannak azok az elvek, hogy az eladósodottságunkat milyen szinten tartjuk optimálisnak. Nyilván egy tőkebevonás után ugye felerősödik a mérlegünk, illetve hát a nyerességünk miatt szinte soha nem veszik ki a tulajdonosok osztalékba a teljes nyerességet, tehát mindig hagynak benne a vállalatban, van, amikor nagyon-nagyon sok. Ugye ez mindig egy folyamatos erősödést jelent, van, amikor nagyon erősen mérlegünk, akkor ugye egy kicsit szabadabban tudunk eladósodni, akár kötvényben, akár hitelben. Aztán ugye nyilván, amikor mi el sem érjük, hanem akár közelíteni kezdjük a általunk egyébként kitűzött célszámokat, amik megjegyzem zárójelben nagyon-nagyon konzervatívak, akkor viszont megint az van, hogy az adósság felvételt azt abba hagyjuk, és akkor újra tőke van. Mindig ezt az iterációt csináltuk. És ez az elv. A gyakorlat meg az, hogy ez most is így történik. Bejelentettük már idén egy nagy akvizíciót, ugye az Értexnek a megvásárlását ez le is zárult, és ez egy nagyon komoly méretű akvizíció, illetve folyik életünk legnagyobb zöldmezős beruházása, energiatárolók építésével, ezeket finanszírozzuk. Ezeknek a finanszírozása részben hitellel történik, tehát most, ha úgy tetszik, akkor az a fázis van, ahogy azt te is mondtad, hogy hiteleket veszünk föl, majd lesznek lejáró kötvényeink, azoknak is ugye erre finanszírozása, vagy esetleg egy nagyobb kötvénykibocsátás is mindig benne van a pakli. Van. És azt is elárulom, illetve nem árulom el, de célzok rá, hogy több más projekten is dolgozunk ma is, amik ilyen-olyan fázisban vannak, és ezeknek egy része a saját kezünkben van, tehát magyarul nagy biztonsággal tudom mondani, hogy meg fognak valósulni. Úgyhogy az az igazság, hogy mi már látjuk azért azt, hogy annyira sok a lehetőség, és olyan dinamikus lehet a piac, hogy szükség lesz tőkebevonásra. Ugye ilyenkor mindig jön az a nehéz kérdés, hogy mikor, és akkor ugye ilyenkor mindig kicsi csalódást okozok, mert nem tudok mondani soha egy dátumot. Bár, ahogy azt Warren Buffett mondta, ugye, hogy a részvénybefektetés az a vagyon átvándorlása a türelmetlenektől a türelmesekhez. Tehát ugye arra azért mindenkit emlékeztetnék, aki az Alteót követi, hogy ahogy azt most is elhangzott, ugye már többször azért beteljesedett ez a dolog, és volt lehetőség Alteó tőkeben beszállni. De hogy ez mikor van, ez akkor van, egy percen sem később, mint ahogy erre ugye az üzlet a lehetőséget és az igényt adja. Hogy akkor, amikor egy tőkeigény fellép, akkor pedig milyen arányban lesz ez nyilvános részvény, kibocsátás, vagy esetleg saját tulajdonosi tőkeemelés, vagy ennek bármilyen kombinációja, hát ez egy akkori döntés kell, hogy legyen. Ugye ez függ a makrogazdasági tényezőktől elkezdve, a konkrét üzleteknek a struktúráján keresztül nagyon-nagyon sok mindentől. Ezt optimálni kell. Csináltunk már ugye a történetünk folyamán nyílt részvény kibocsátás, zárt tőkeemelést, club dealt, nagyon-nagyon sokféleképpen működtünk, ezt optimálisan fogjuk. Még egy picit visszatérve az elvekre, persze az optimálásban az a szempont is ott van, nem csak maga az egyszeri tőkeemelésnek az optimálása, hanem hogy azért, ha egy tőzsdei sztorit szeretnénk fenntartani, és ezt szeretnénk, akkor ugye arra figyelni kell, hogy megfelelő likviditással legyen a papírnak. És ez a likviditás, bár kedves módon megdicsértél, hogy ez nagyon sokat javult, még messze nem vagyunk vele elégedettek. Tehát ezt a likviditást tovább kellene növelni, az pedig értelemszerűen akkor fog működni, hogyha a papír elérhető a kisbefektetők számára is. Úgyhogy ezek a szempontjaink, igazából ezt azért osztottam meg, hogy lásd, hogy meg hát persze pontosan tudod, de aki még nem sok ilyenben volt, az is lássa, hogy milyen szempontok vannak ilyenkor. Így döntünk, a policy-ket nem sértjük meg, és viszont egy rettenetes adok praktikumra van szükség ilyenkor, hogy pontosan mi legyen a struktúra.
Azt már szerintem a legtöbb szereplő látja, hogy a hazai piacon mennyire jelentős pozíciókat foglal el az energetikában az Alteo, de mi lehet a szerepe, és milyen szintet, nagyságrendet tud elérni, akár a nemzetközi piacokon, hiszen konkrétan szerepel a stratégiátokban, hogy ki szeretnétek lépni aktívabban is külföldre. Milyen lehetőségek, illetve milyen nehézségek, akár kihívások azok, amik a társaság, a csoport előtt állnak?
Igen, legelől talán a megújulós fejlesztések állnak. Körülöttünk rengeteg ország van a stratégiában. Le is írtuk, hogy mik az elsődleges, másodlagos célországok, de ezek lényegében a körülöttünk lévő országok. Mindegyik valamilyen fázisban, de nagyon nagy erőkkel dolgozik azon, hogy a megújuló energiatermelését növelje. Ez a megújuló, ez praktikusan általában ugye időjárás függő, tehát szélerőmű, naperőmű, és ahol van erre lehetőség, ott vízerőmű. Tehát ezek a technológiák azok, amik nálunk is vannak, kiegészülve ma már energiatárolással. Ezek talán a legfontosabbak. Itt vannak olyan országok is, amik még az elején tartanak ennek a folyamatnak, ott ugye, ahogy azt a cipők kapcsán említettem, ezért látunk lehetőséget, ahol pedig már van komoly piac, ott pedig ide próbálunk belépni. Mi az elmúlt években elég jelentős tapasztalatra tettünk szert ezeknek az erőműveknek, nem csak az üzemeltetésében, a karbantartásában, hanem a termelés menedzsmentjében is, mert ezeknek az erőműveknek a megtérülésének az egyik kulcsa, hogy hogyan menedzseljük azt a jellegzetességüket, hogy a termelésük időjárás függő, tehát nem akkor termeljük, amikor mi szeretnénk, hanem amikor az időjárás szeretné, és az, hogy ezt mi ki tudjuk egyenlíteni, és azt, hogy ezt mi gyakorlatilag képesek vagyunk átfordítani a piaci igényekre, az egy nagyon-nagyon fontos kompetenciánk. Itt jön be ez az informatikai tudás, a digitális tudás, amiről ugye már beszéltünk. Ebben nagyon-nagyon élen járunk, és azt gondolom, hogy mint ahogy Magyarországnak is nagyon sokat segítünk, és az egyik piacvezetők vagyunk ebben, hogy a rendszerbiztonságot gyakorlatilag fenntartsuk ezekkel a termelésmenedzsment képességekkel, ezt külföldön is meg szeretnénk és meg tudjuk csinálni. Ugye értelemszerűen ezzel nehéz megjelenni addig, amíg az emberek nincsen portfóliója. Tehát a helyes sorrend az általában az, hogy építünk egy portfóliót, de azért azt is látni kell, és ezt egy kicsit már rátérnék arra is, remélem követhetően, hogy mik a nehézségek és mik a lehetőségek, hogy nagyon sokszor úgy dolgozunk, hogy nem egyedül próbálunk elérni valamit, hanem szövetségeseket keresünk. Ez akár lehet a nagy tulajdonosok között, lehet a MOL, de lehetnek olyanok is, akik ott abban az országban jelentős befektetők, jelentős tényezők. Az energetikáról azért mindig látni kell, hogy azért ott mindig van egy nagyon komoly állami befolyás, mindig azért vannak nagy játékosok, akik ugye meghatározzák a piacot. Tehát ez nem az a klasszikus dolog, hogy az ember nagyon-nagyon könnyen és egyszerűen, mondjuk így, hogy egy ilyen ártatlan naivitással be tud lépni egy adott országnak a piacára. Itt ennél sokkal magasabb szintű tudatosságra van szükség, de keressük és meg is találjuk azokat a szövetségeseket, akikkel van értelme és lehet együtt dolgozni. Ezeken a piacokon való megjelenésnek sokat segítenek egyébként az egyes országokban levő nagykövetségeink is, például abban, hogy ezek tudjanak működni. Mi most az elmúlt néhány hónapban, amióta bejelentettük ezt a stratégiát, és megszületett a döntés, egy elég komoly kapcsolatrendszert építettünk ki. Ezt már múlt időben tudom mondani, és hát erre alapozzuk azt, hogy ezek a projektek be fognak tudni jönni, és elindulnak. És hát ugye, ha megvan a termelés, és megvan az informatikai digitális hátterünk, akkor már csak idézőjelben csak ott két dologra van szükség, hogy ezt nyilván emellett meg tudunk jelenni más egyéb szolgáltatásokkal is, amiket ugye Magyarországon is csinálunk, tehát a karbantartással, üzemeltetéssel, és ugye, hogy Magyarországon is, ha már egyszer megjelenünk, akkor nem lesz policy, hogy csak saját magunknak csináljuk, hanem akkor ezeket is meg lehet kívülre működni. Tulajdonosi körön belül már írtunk alá például forgógép karbantartási tendert külföldön, tehát már van külföldi szerződésünk, de mondjuk ennek a mértéke még nem az, ami meghatározó az Alteo árbevételében, de van. És akkor a körforgásosság, a hulladékgazdálkodás az utolsó, ami viszont még nagyon sok országban nagyon korai fázisban van, még inkább ízelgetik, hogy hogyan kéne ennek neki fogni. Ebben Magyarország a régióban azért viszonylag elől tart, hogy ez hogy működne, viszont már látjuk azt, hogy milyen lehetőségek vannak, tehát itt azoknak áruljuk majd a cipőt, akiknek még nincs.
Igen, ezt szerettem volna még egy picit mélyebben boncolgatni, hogy itt van ez a körforgásos gazdaság, gazdálkodás, amit ugye, hogyha közvetlenül vizsgáljuk a hulladékgazdálkodási értékláncot, akkor lényegében itt az Alteónál, ahogy mondtad is, megvannak azok a kompetenciák, tevékenységek, amelyek alkalmassá teszik a céget arra, hogy az egyik vezető hazai társasággá váljon. De említetted azt, hogy természetesen a régiós növekedési stratégiának is ez lehet majd egy eleme. Magában a hulladék gazdálkodásban hol tart most az Alteo, és hogyha minden jól alakul, akkor hova tud eljutni a következő években?
Igen, ugye a hulladék gazdálkodásnak vannak energetikai kapcsolódásai, tehát nem teljesen véletlen, hogy mi ebbe az üzletekbe elkezdtünk működni. Ugye a legtriviálisabb, és ahol legelőször elkezdtük, az a szerves hulladékok hasznosítása, hiszen a szerves hulladékok, ugye most gondoljunk például áruházi lejárszavatosságú élelmiszertől elkezdve rengeteg különböző szerves háztartási szemétig, vagy bármi egyébig, azoknak a hasznosítása például biogázüzemekbe tud történni, és nekünk van biogázüzemünk Nagykörösön, amelyik tetemes mennyiséget dolgoz fel ezekből. Tehát mi tulajdonképpen már azelőtt benne voltunk a hulladékgazdálkodásban, hogy ezt így hívtuk volna, mint üzletek, hiszen ennek a biogázüzemnek alapanyagot kell biztosítani. Ez volt az egyik ilyen első dolog. A másik hulladék energetikai kapcsolódás, az pedig igazából inkább a jövő, de már félig a jelenben kell vele foglalkozni. Ennek az elképesztő mennyiségű beruházásnak, ami a megújulókba, az energiatermelésbe, a tárolásba megy, de gondolhatunk itt az e-mobilitástól elkezdve nagyon sok egyébre, amit ma az energetika disruptív rendszerében csinálunk. Ennek néhány éven belül elindul majd az a vonal, hogy ennek egy hulladék gazdálkodási kihívás lesz a vége, ugye? Mert amikor lecserélünk mondjuk egy napelőművet egy régiről egy újra, ami Németországban már történik, mert a legelső generációsokat már simán megéri lecserélni, mert sokkal-sokkal hatékonyabbak vannak, és hely meg ugye kevés, tehát akkor ebből egy feldolgozható hulladék lesz, de rengeteg más egyéb példát is hozhatnék. És akkor ezeken a kapcsolódásokon a mentén, és ez már szervetlen hulladék, ugye, mentünk mi végig, és hát jött egy olyan lehetőség, ugye az energetikai hulladékos kapcsolatoknak köszönhetően, hogy megvettük ugye a Fegrupot néhány évvel ezelőtt, és egy nagyon sikeres cég jött létre, amelyik nagyon-nagyon szépen teljesített. Mind befektetés is nagyon jól működött, ezen kívül ugye lehetőséget adott rá, hogy megismerjük még mélyebben ezt a világot, és hát egyre jobban lássuk az ebben lévő lehetőségeket, és hát aztán ez teljesedett azzal ki, hogy most pedig az Értex csoportot vettük meg, és ezzel létrejött az Alteo Circular nevű vállalat, amelyik ténylegesen a top 3 egyike Magyarországon, és most már nem csak az energetikai kapcsolódású, hanem azokkal az egyéb szerves és szervetlen hulladékáramokkal is megy, ami az ő stratégiájában meghatározható. Magyarországon először, részben koncessziós alvállalkozóként, ugye a MOHU a koncesszor Magyarországon, de nem minden hulladékáram tartozik a koncesszió keretébe, körülbelül a fele egyébként, a másik fele pedig koncesszión kívüli, mondjuk így, hogy tisztán üzleti alapú hulladékgazdálkodás. Úgyhogy ebbe óriási a potenciál, és ezt az építkezést más országok is elkezdik, és itt már azt mondom, hogy nem csak aktív alakítói, hanem akár az alapstratégiáknak a megalkotásában is tudunk majd segíteni.
Figyelemmel kísérjük akkor továbbra is az Alteónak a fejlődési, növekedési sztoriát. Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, ifjabb Csikán Attila, az Alteo NRT igazgatóságának elnöke, vezérigazgatója. Volt a nap vendége ma a Trend FM-en.
Köszönöm szépen a meghívást és a beszélgetést.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket!
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.